Római Levél 15. rész, az első 6 verset keressük ki, és Isten igéje így hangzik. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra irattak meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Múlt heti témához egy picit kapcsolódnak a mai igék. Jobban mondva, az lett volna kívánatos, hogyha az egész 14. részt, illetve a 15. rész első 6 versét egybe tanulmányozzuk, de én azt gondolom, hogy elég nagy falat volt a múlt heti ige szakasz is. De jó lehetőség volt, én azt gondolom, a tanítás után visszamaradni és kisebb csoportokba átbeszélni, kik az erősek, kik a gyengék, ugye erről volt szó múlt héten. Pál apostol meghatározta, hogy gyengék azok a gyülekezeten belül, akik a különböző kegyességi formákat megtartva akarnak élni, vagy esetleg ragaszkodnak a törvény betartásához, vagy esetleg annyira lazák, annyira szabadosak, hogy ezért gyengék és nem erős az ő hitük. Az erős hitűekről pedig azt tanultuk, azt állapítottuk meg, hogy azok a hívők, azok az emberek, akik erkölcsileg fedhetetlenek, az Isten igéjét megtartva élnek, de szabadok különböző dolgokra. Arra például, hogy különböző napokat nem különböztetnek, vagy éppen megkülönböztetnek, vagy éppen esznek, vagy nem esznek húst, vagy isznak, vagy nem isznak bort. Most ebben nem mennénk bele, a múlt heti tanítás fent lesz az interneten, vissza lehet ezt hallgatni. Viszont három alapelv, ami az erősek, a gyengék és a kettejük közti kapcsolat szól, három alapelvet figyelhetünk meg. Múlt héten kettőt tanulhattunk, akkor nem neveztem így névem. Az egyik ilyen alapelv, amit múlt héten vettünk, hogy ne ítélkezzünk. Tehát a hívők nem ítélkeznek, nem ítélkezhetnek a másik felet. Ez egyébként tulajdonsága az erős hívőknek, ezt említette is a múlt heti alapigénk. A másik alapelv, hogy nem akadályozzuk egymást a lelki fejlődésben. Erről is beszéltünk a múlt héten, hogy az erősek úgy éljék meg a szabadságukat, úgy legyenek szabadak azokban a nem erkölcsi kérdésekben, hogy ezzel ne botránkoztassák azokat, akik kicsinyhitűek vagy gyengék, vagy éppen zsidó háttérből jönnek, vagy pogány háttérből, de megpróbálnak dolgokat tartani. A mai alapelvünk pedig az lesz, hogy keresni az Atya Isten akaratát, és ez a harmadik alapelv zárja le ezt a nagyobb gondolati egységet itt a Római Levél 14 és 15. rész első felének. Hogyan kereshetjük az Isten akaratát? A 13. részre, ha visszagondolunk, akkor talán jobban megértjük a múlt heti és a mai gondolatokat. Pál azt mondja, hogy senkinek se tartozunk, főleg a bankoknak, ugye, meg a hitelintézeteknek, de senkivel se tartozunk, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát a szeretettel igenis tartozunk, és mindenkinek van egy adóssága, szeretett adóssága, amit azért vállalt fel, azért kapott, mert Isten felvállalta őt, Isten odaadta a Jézust, az volt az ő szeretete, hogy odaadta Jézust az ő bűneiért, hogy megvegye, megvásárolja az embert a bűneiből. A bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, a megigazulás, a megszentelődés. Tehát számomra ingyen van a kegyelem, de Istennek ez a legdrágább kincsébe került. Tehát ezért tartozik a hívő ember az Istennek. Nem egymásnak tartozunk, nem a lelkipásztornak tartozunk, aki az evangéliumot hirdette nekünk, nem a lelkigondozónak tartozok, aki foglalkozott velem, nem annak tartozok, aki engem bemerített, nem annak tartozok, aki nekem hétről hétre magyarázza az igét, nem annak tartozok, aki szolgál felém dicsőítéssel, szeretetszolgálattal, egyéb feladatokkal, szolgálatokkal, hanem az Istennek tartozok. Az Istennek tartozunk egyedül. És ez a tartozás, ez nem fog elévülni. Ez a tartozás sose kerül teljesen kifizetésre. Minden nap újra ott van az a beláthatatlan tartozás. Erre a gondolatra építi fel az apostol a mai gondolatokat is, hogy keressük az Isten akaratát. Azért keressük az Isten akaratát, mert tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Hogyan tudjuk ezt a tartozást kiegyenlíteni? Azáltal, hogy keressük az Atya akaratát, és megtesszük azt, megcselekesszük azt. Ezzel szolgálunk a másik ember felé. Ugyanis, hogyha mindenki csak a jogaival jönne elő, ha mindenki csak a keresztény jogait hangoztatná, akkor ki szolgálna? Akkor ki szeretne? Akkor ki tartozna azzal erős emberként, hogy a gyöngét hordozza? A mai témánk, hogy az erősek hordozzátok a gyengéket. Azért kell az erőseknek hordozni a gyengéket, mert az erősek elbírják a gyengéket. Az erősek képesek a keresztény nyugaikról lemondani, hogy a gyengéket erősét tegyék. A világ valahogy másképp működik, ott a kötelességet ezt behajtják rajtunk, de a jogainkért meg küzdünk, a jogainkért harcolunk, a jogainkat ki akarjuk vívni, és azt érvényre szeretnénk juttatni. Kimegyünk az autóba, a bevásárlóközpont parkolójába, és rájövünk, hogy rossz a termék, amit vettünk. Visszamegyünk, és a sose tudom annak a nevét, ahol reklamálni kell. Van az a pult.
Vevőszolgálat.
Az, a vevőszolgálat. Azért nem tudom, mert nem mindig szolgálnak bennünket, hanem ott kell állni egy órát, mire valaki odajön. Na, tehát a vevőszolgálatnál reklamálni kell, hogy hát ez nem működik, ez nem teljes ez a csomag. És akkor kicserélik, hogy visszafizetik annak a terméknek, a szolgáltatásnak az árát. Étteremben próbált ki, megetted a leves, nem volt finom, visszakérem az 500 forintot. Ott biztos nem fog működni, de a vevőszolgálaton igenis segítenek a számunkra. Mit akarok ezzel mondani? Csupán annyit, hogy a jogainkat bárhol és bármikor szoktuk érvényesíteni. És jó, hogyha érvényesítjük, mert ha már adtunk érte pénzt, akkor ne vigyünk haza egy rossz terméket. Hogyha az nekünk jár, hogyha az benne van az árba, akkor azt használjuk ki. De a gyülekezetben a jogainkkal ugyanígy bánhatunk. A páli tanítások, a páli teológia szerint nem. Ugyanis, hogyha mindenki erős lenne a gyülekezetben, de tudjuk, múlt héten beszéltünk erről, nem mindenki erős a gyülekezetben, ezért a jogainkat nem tudjuk érvényesíteni. Nem tudjuk érvényesíteni. Pál apostol annyira erős, hogy nincsen neki családja. És azt mondja, hogy azt szeretném, hogy mindenki úgy legyen, mint én. Gondolj bele, egy egyességi konferencián Pál erről prédikál. Én olyan erős vagyok, hogy én azt mondom nektek is, hogy szakítsatok egymással, nem kell nektek férhez menni, mert megnősülni. Hát többet nem hívják erre a konferenciára Pált előadónak. Biztos nem. Vagy ezek az emberek nem fognak Pálra hallgatni. Tehát Pálnak ebbe szabadsága volt. És neki joga van úgy maradni, ahogy ő volt. De azt is mondja, hogy Péternek meg joga van elvinni a feleségét egy missziós útra. Tehát Pál ennyire erős, hogy nem veti meg Pétert, aki viszi a családját egy missziós útra, de ő is azt mondja, hogy én meg erre vagyok szabad. És szeretném, hogyha mindenki így lenne, de akinek van felesége és férje, az ne váljon el tőle. Akinek van mennyasszonya, vagy ott van egy ilyen fordítási vita, hogy a apa ne adja a férhez a lányát, vagy a vőlegény vegye a mennyasszonyát, mindegy, a kettő ugyanarról szól az 1 Korintus 7-ben. Össze lehet házasodni, éljetek házasságba. Tehát maga Pál tanít erről. Ő azt mondja, hogy azt szeretném, de nem teszem kötelezővé. Tehát tanulunk Páltól, mert ő is visszalép a jogaitól, és azt mondja, hogy nem vetem meg azt, aki az utolsó időkben házasságra törekszik. Nem vetem meg azt, aki az utolsó időkben anyagi dolgokkal foglalkozik. Tehát látnunk kell azt, hogy nem mindenkinek ugyanaz az élet célja, nem mindenkinek ugyanaz az elhívása, és ez is a jogunk, testvérek, hogy mindenki a maga elhívásában él, és az is a jogunk, hogy hagyjuk a másik testvérünket abban az elhívásban élni, amit az Isten neki adott. Miért? Azért, mert mi nem vagyunk Isten, nem látunk bele az ő elhívásába. Mi a gyümölcsöket látjuk. Látjuk, hogy az elhívása gyümölcsözik, az elhívása az kiteljesedik, az elhívása az betölti a maga célját. Ahogy Zoli mondta az imóri buzításban, hogy akiben Isten lelke van, annak az életén látszik az Isten kisugárzása. Annak a beszédén, a cselekedetein sugárzik az Isten jelenléte. És ezért fogadják el az emberek annak, aki ő, annak, akit az Isten őt elhívta és elrendelte. Az Úr Jézusról azt olvasjuk a 69. Zsoltár 10-es verse alapján, hogy a te házad iránt féltő szeretet emészt engem. Rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Dávid írja ezt a gyönyörű szép Zsoltárt, az egész 69. Zsoltár ezt a témát dolgozza fel, hogy az Isten dolgai, az Isten misszió, az Isten szentsége utáni vágy és vágyakozás tölti be az én gondolataimat. Tudunk-e így élni, testvérek? Tudunk-e így munkát vállalni? Az egyik imádságban ez ki is jött, hogy az Isten akarata jusson érvényre az én munkavállalásomban. Tudunk-e így munkát vállalni, testvérek? Tudunk-e így dolgozni, hogy amikor én végzem a mindennapi feladataimat, az az Istent dicsőítsem. Nem tudom, hogy ki mivel foglalkozik, ki mit csinál a munkahelyén. De lehet az Isten dicsőségére is tenni, vagy lehet az csak a magunk dicsőségére tenni, vagy csak úgy, hogy ne rúgjanak ki, hogy a minimálisat elvégezzük. Hallottuk az imóri buzításban, hogy ma annyira fognak bennünket, és annyira számon kérnek minket, ugye a kötelességünk helyes megélése felől, hogy néha nehéz kitűnni a jók közül. Mert csak a legjobbak maradnak meg egy munkahelyen. A legpontosabbak, a legprecizebbek maradnak meg egy munkahelyen. Zárójelben meg a csókosok, ugye? A protekciósok. De milyen jó az, hogyha valaki nem csókosként kerül egy munkahelyre. Az egyik ismerősöm, nem mondom, hogy ki, mert akkor úgy tűnik, hogy vele dicsekednék, megkerült egy nagyon komoly vállalathoz, viszonylag komoly beosztásba. És amikor kiderült, hogy ő hol kezdett el dolgozni, akkor a gyülekezetben mondták sokan, hogy jaj, hát én a vezért ismerem. Hát együtt focizunk. Hát ha szólsz, hát egyből. Sima az ügy. A másik azt mondja, hát én a kis vezért ismerem, hát együtt visszük a gyereket úszni. Azt mondja a másik, hát én itt dolgozok a cégnél, bár senki nem vagyok, de hát bevihettem volna én is az önéletrajzodat. Hát rögtön vagy 3-4 ilyen csókos út is kialakult, de már hiába már élő szerződése volt, és mondtam neki, hogy ne sajnáld, hogy többkörös állásinterjún vettél részt, ne sajnáld, hogy megdolgoztál ezért az állásért, mert nem azért fognak téged utálni, mert csókos vagy, hanem hogyha valamit elrontasz, ha valamit rosszul csinálsz. És azért fognak téged szeretni, mert a munkádat megbecsülik. De ha te a nagy főnöknek vagy a haverja, a kis főnöknek vagy bárkinek vagy az ismerőse, az nem biztos, hogy tiszta lap egy új munkahelyen. Mi az Atya Isten akarata? Hogy csalással vagy ilyen csúsztatásokkal jussunk előre a mindennapjainkban, a hétköznapi dolgainkban, vagy elfogadjuk azt, hogy Isten képes minket olyan helyekre emelni, amiről mi nem vagyunk meggyőződve, vagy nem hiszük el magunkról, hogy mi oda kerülhetünk. Vagy el tudjuk azt hinni, hogy amikor mi úgy végezzük a munkánkat, hogy azt senki nem látja, Isten látja azt, és megáld minket ezért. Valamelyik nap zavarba hoztam megint egy postásnénit, nagyon szeretem a postásnéniket zavarba hozni, de ők kezdik. Befizetem a csekkeket, visszaadja a visszajárót, 100 forintot adott vissza, mert úgy lett kiszámolva a dolog, hogy jó legyen. És akkor mondja nekem, mielőtt visszaadta volna a 100-ast, hogy ilyen szerencse, most egy új termék van, ilyen szerencse kártyát kérek, meg lottót, nem tudom, miket árulnak. Elvettem a 100-ast, mondom, nem kérek, mondom, én Isten embere vagyok, az Isten engem megállt. Nekem nincsen szükség ezekre a szerencsés dolgokra. Én szerencsés ember vagyok, mert az Isten engem szerencsésé tesz. Dobott egy hátast a karosszékbe. Jó, azt mondja, jó, azt így zavarában mosolygott. Mondom, látom, nagy a sor, de jövő hónapban megint jövök. Hát, ide dobok itt megint, és akkor folytatjuk ezt a beszélgetést. Az Isten akaratát keresni. Az Isten akarata szerint élni a hétköznapi, a pici dolgainkat. Én hiszem azt, hogy ezzel nem botránkoztatni fogunk embereket, mert gyengék a hitben, hanem éppen megzavarni őket, felhívni a figyelmüket, mint ez a csizmás történet, hogy a katonák megdobálták a csizmákkal, amikor imádkozott, de nem visszadobta, nem lelőtte őket, pedig ott volt a puskája biztos a párnája alatt, hanem kibokszolta őket reggelre. Keresni az Isten akaratát. Az Úr Jézusnak milyen volt a szíve, milyen volt a lelkülete a jeruzsálemi templom iránt? Hát az iránt semmilyen. Tanítványok mutatták, hogy nézd mekkora kövek Jézus! Nézd milyen nagy faragványok! Nézd milyen csodálatos ez az épület! És Jézus azt mondja, hogy jó, oké, és akkor mi van? Nem ez a lényeg, nem a kőtemplom a lényeg. Jézus nem a jeruzsálemi templomért, mint intézményért aggódott, hanem az Isten tiszteletért. Amikor ott állatokat árultak, amikor ott pénzt váltottak, borzasztó árfolyamon, amikor ott az üzletről szólt már az Isten tisztelet, vagy ahogy hallottuk, voltak időszakok, hogy a papok visszaéltek az áldozatokkal, az áldozó emberekkel, és kizsákmányolták őket. Emiatt égett az Úr Jézus szíve. Te tudod az Isten akaratát úgy keresni, amikor jössz a gyülekezetbe, hogy Uram, ma valami még nincsen emberben a gyülekezetben. Add, hogy felismerje a gyülekezet, mert én látom ezt a problémát, hogy kinevezzenek, ki rendeljenek erre a szolgálatra. Mert én tudom erre a megoldást. Amikor a Biblia megtérésre hív téged, akkor elmondja a bűneidet, és elmondja a megtérésnek az útját. Az Isten akaratát keresni és megélni a gyülekezetbe azt is jelenti, hogy elmondjuk a kritikát, megfogalmazzuk a problémát, tehát pozícionálunk, és a másik dolog, elmondjuk a megoldási javaslatot, vagy javaslatokat. A harmadik, testvérek, engem ezzel megbízok, én meg is csinálom. Miért fontos ez? Csak a pásztor keresi az Isten akaratát? Baj, hogyha ő nem keresi. De neked is kell keresni, neked is kell égni az Úr házáért. Azt mondja Pál, mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban, mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Higgyétek el, hogy gyülekezeti tagnak okosabb dolog lenni, mint pásztornak, vagy apostolnak, vagy vezetőnek. Mert ha valami rosszul sül el az Isten akaratának keresése és megvalósítása közben, akkor mindig a vezető lesz érte a felelős. Ez a bibliai, ez a normális. Őt éri a gyalázat, őt éri a verés. Nem a gyülekezet volt börtönben, hanem Péter és Silás. Pál volt börtönben. Istvánt kövezik meg, nem az egész gyülekezetet. Tehát azokat az embereket, akik felelősséget vállalnak egy kisebb vagy nagyobb közösségért. Ezért mondja az apostol magára, mi bolondok vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak. Okosak legyünk testvérek, és így keressük az Atya Isten akaratát, így éljük meg az életünket, a szolgálatunkat a gyülekezetben. A Róma 15.4-ben van egy érdekes igen, mert amit korábban megírtak a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Egy másik igét szeretnék még ide idézni, a reménység pedig nem szégyenít meg bennünket. Mi ez a reménység, testvérek? Amikor én abban reménykedek, a szakadó esőben, hogy elálljon az eső, az egy buta reménység. Főleg, hogyha egész hétre esőt mondanak. Ha az Isten igéjében reménykedek, ha az Isten ígéretében reménykedek, az egy jó reménység, mert az be fog következni, mert az megáll. A reménység mindig és minden körülmények között az Isten igéjének az elfogadása, az abban fektetett hit és az Isten igéjének a megcselekvése. És ez is az Atya Isten akaratának a keresése. Jézus imádkozik a Getsemáné kertben, Uram, jön ez a Golgotai kereszt történet, ideértünk az időben, eljött az én órám, de én nem akarom ezt, Uram. Ez egy őszinte imádság volt az Úr Jézus részéről. De mivel folytatódik az imádság, de legyen meg a te akaratod. Szóltak ígéretek arról, hogy Isten elküldi az ő bárányát, aki vérét adja a népe bűnéért? Voltak, vannak ilyen ígéretek. És Jézus elkezdte ezt imádkozni. De ugyan, Uram, legyen meg a te akaratod. És ezért volt ő erős a kereszten, amikor őt kínozták, éppen megölték, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Uram, ne számíts be nekik ez véteknek. És még prédikál a mellette levőknek is. És az egyik ember megtérott a kereszten. Az utolsó pillanatokban, az utolsó perceiben. Mert ráállt az Atya Isten akaratára. És az Atya Isten akaratát, ez egy csúnya szó, szoktuk ezt használni, megimádkozni, na az reménységet táplál a szívünkben. De testvérek, könnyű reménykedni az Isten ígéretében? Jézus 30 évig vár arra, hogy elkezdjen szolgálni. Addig nem látta a vakokat? Addig nem látta a bénákat? Nem hallotta, hogy leprások vannak a leprások völgyébe? Nem hallotta, hogy igazságtalanság van a földön? Nem látta, hogy mi folyik a jeruzsálemi templomba? Azt hiszik, hogy csak akkor űzi ki a szíve szerint, amikor leírja az evangélium, hogy kiűzte a kufárokat a templomból. Előtt ő nem volt a templomban? Nem látta, hogy milyen disznó van ott? Dehogy nem! De még nem jött el az ő ideje. Türelemmel várta, hogy az ő ideje elérkezzen. Ezért van az Ószövetség számunkra megírva, hogy tanuljunk az ószövetségi szentek életéből, az ószövetségi proféták, hívő emberek életéből, hogy ők is szenvedtek, ők is küzdöttek a hitért, ők is vártak arra, hogy Isten bátorítva betöltse az ő szükségeiket. Gondoljunk Illésre. Hát néha depressziós volt szegény. Néha, hogy ki volt borulva, hogy elegem van ebből az egészből. Isten vigasztalja őt, bátorítja őt, és az ő reménysége megmarad. Néhány igét akarok innen felolvasni, a 2 Timóteus 3:16-17-ből, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Jakab 5-ben olvassuk, legyetek tehát türelemmel testvéreim az Úr eljöveteléig, íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai eső és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg szívetekben, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a profétáktól, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudnak a szenvedésekben, jobb álhatatosságról hallottátok és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mint hogyha Jakab nem ezen a földön élne, olyan igéket ír. De a hagyományból tudjuk, hogy Jakab volt, amikor megölik és vitték őt eltemetni a gyülekezet tagjai, és elkészítették az ő testét a temetésre, akkor látták, hogy az ő térdein olyan bőrkeményedés van, mint ami a pupos tevének a térdeinél van, ahogy sokat imádkozott, letérdelt. Ez nem Biblia, ez a Biblián kívüli forrás, de talán megerősíti ezeket az igéket, ezt a lelkületet a profétáktól tanulni. Dániel proféta napjában 3-szor imádkozott. Volt, amikor 3 hétig imádkozott egy imatémát. Ugyanaz az imatémát minden nap, reggeltől estig végig imádkozta. Egy imatémát, gondoljunk bele. Volt neki türelme, volt neki kitartása? Hát kellett, hogy legyen. De meg is jött az angyal a válasszal. Ezért fontos számunkra az Ószövetség ismerete is. És lehet, hogy sokszor unalmas olvasni, elnézést, hogy ilyet mondok, mert ismétli magát, meg olyan lassan mondan egy történetet. De ez az ókori írásnak a természete, hogy volt idő valamit részletesen, majd többször elismételve elmondani. De nem csak ezért kerül ismételve több minden bele a Bibliába, hanem mert teológiailag fontos. Lelki üzenete van a számunkra. Tanuljuk a szenvedésekben való kitartást, tanuljuk a türelmet egymás felé gyakorolni, tanuljuk azt meg, hogy nem káromoljuk egymást, nem piszkáljuk egymást, hanem imádkozunk egymásért. Legyen a mi térdünkön is olyan kemény a bőr, mint Jakab térdén volt, mert ez többet ér, mint hogyha perlekednénk egymással. De jön is rögtön az ígéret, és erre szeretném, hogyha rá tudnánk állni hittel. Róma 15:5. A türelem és a vígasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Jézus Krisztus akarata, hogy a gyülekezetben egység legyen. Akarata az, hogy a gyülekezet együtt mozduljon. Egy testként mozduljon. Miért fontos ez? Azért, mert ez jól bemutatja a megtért emberek, a bűnös, de megtért emberek szent közösségét. A római levélben végigvonul egy gondolat, amit nemrég fedeztem fel, és én kívánom azt, hogy ez a mi gyülekezetünkben is megtörténjen. Akik jegyzetelnek, azoknak mondom az ige helyeket. Az első ige hely, és itt az ember szájának az igéit olvassuk. Ugye négy ilyen ige hely van, amikor az ember szájával mond Pál igéket. Az első a Róma 3:14-ben. Szájukkal, átokkal és keserűséggel vannak tele. Nagyon sok papírt kaptunk az elmúlt napokban. Átokmondások, gyűlölköző beszédek, meg néha plakátokon is nagy címszavakkal. Ez a világ természete. Az a világ természete, hogy átkozódnak, egymásra csúnyát mondanak, egymást gyűlölik, egymást megölik. Ez az első fázis. Ilyen az ember. Róma 3:14. A másik pont a Róma 3:19-ben van. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Az Isten igéje, amikor megérint valakit, vagy a földi törvények, amikor elítélnek valakit, és elég terhelő bizonyíték van a vádlottal szemben, akkor maximum tagadja a bűnösségét, de a bíróságot ez nem hatja meg. Elnémul minden száj. Csattan a bilincs, csattan a börtönajtó. Testvérek, ez az Isten akarata, hogy a gonosz embereket börtönbe zárja. Van tovább a római levél, a 10. rész 9. versében ezt olvassuk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. A hitvallás az, ami kihoz minket a némaságból, ami nem átokmondást, hanem boldogmondást ad a számba. Elhinni Jézus, hogy ő a szabadító, és megvallani őt az emberek előtt. És most jön a 6. vers, a 15. rész 6. vers, az utolsó versünk ma délelőttre, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Tehát az átokmondásból elmegyünk a dicsőítésbe. De ennek van egy hosszú útja. Először a törvény, aki megítél téged. Aki befogja a szádat. Miért? Mert nem tudsz védekezni. Nincs mentséged a bűneidre. Egy mentséged van, és ezt ma négyen meg fogják vallani a bemerítő medence partján. Bűnösök vagyunk, elveszettek vagyunk, de Jézus Krisztus kegyelme megtalált minket, utolért minket. Valaki imádkozott is így délelőtt, hogy bolyongtam a világba, de Istennek terve volt velem is, és kiragadott onnan. Milyen jó az, hogy Isten kiragadott minket a tagadásból, az átkozódásból. És adta az ő ajándékát, a hitet, és meg tudtuk őt vallani. Meg tudjuk őt vallani ma is. Testvérek, amikor sok ember vallja Úrnak Jézus Krisztust, akkor kialakul egy közösség, egy szent közösség, hogy együtt vallják Jézust Úrnak. És nem úgy, ahogy sokan ma Magyarországon magyarnak vallják magukat, de különböző féleképpen magyarok. Liberális magyarok, szocialista magyarok, jobboldali, szélső jobboldali magyarok, zöldek, kékek, piros magyarok. nem tudom, reggel már szavaztam, hát öröm volt végigolvasni azt a nagy valamit, lepedőt. A gyülekezet nem sokféleképpen lehet Krisztus követő, hanem egyféleképpen. Ahogy múltkor is már volt szó, hogy mi nem pártokhoz kell tartozunk, hanem mi az egészhez tartozunk, Jézus Krisztushoz. És az egész Krisztuson belül mi a testnek a része vagyunk, a részese vagyunk. Egy szívvel és egy szájjal dicsőíteni a mi Urunkat, Jézus Krisztust, Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Tudunk-e ma együtt dicsőíteni, testvérek? Tudunk-e együtt imádkozni? Tudunk-e együtt mozdulni? Vagy akarunk-e egyáltalán együtt mozdulni? Vagy együtt dicsőíteni? Van egy kép, nem találtam meg, de szeretném majd kivetíteni itt a gyülekezetben. Megpróbálom elmesélni. Sok ember van a képen, és az egyik ember azt mondja, hogy utálom, aki öltönyben jár meg gyülekezetben. Hát szeret engem, ugye. Az öltönyös azt mondja, utálom azokat, akik pulcsiba járnak gyülekezetben. Van egy másik párbeszéd. Nem szeretem azokat, akik gitárral dicsőítik az Urat. A gitárosok azt mondják, nem szeretem, aki orgonával dicsőíti az Urat. Sok ilyen párbeszéd van ezen a képen, és a háttérben ott áll Jézus, ő csak annyit mond, utálom, hogy senki nem teszi az Atyám akaratát. Nem tudom, hogyha ma kéne egy ilyen festményt ide az üres falra festeni, te még párbeszédnek az egyik részvevője lennél. Te kit utálsz a gyülekezetbe, vagy kinek a dicsőítését, szolgálatát, megjelenését, beszédét, gondolkodását nem viseled el könnyen a gyülekezetbe. Lehet, hogy találnánk valamilyen párbeszédet magunknak, és oda tudnánk festeni a másik embert, akiről ezt gondoljuk. De a három alapelv az nem erről szól, hogy elítéljük egymást, meg botránkoztatjuk egymást, csak azért is így csinálom, hadd pukadjon meg az én testvérem. Debrecenben volt ilyen, kitették a fiatalok a hangfalakat, volt egy bácsi, kihúzta a kábelt, a másik visszadugta a kábelt, és akkor ez ment. A szegény technikus meg fogta a fejét, hogy mikor húzta fel a hangfal. És az egész gyülekezet nem az éneklésre figyelt, hanem arra, hogy ez a két jó ember dugdossa meg húzogálja az erősítőbe a kábelt. Nem ez az Atya akarata, testvérek. Tudom, hogy itt nincs ilyen, vagy ilyen jellegű különbség, de keressük az Isten akaratát. Hogy Jézus ne utáljon minket, vagy ne mondja azt, hogy hát sajnálom, hogy nem azt teszik, amire én elhívtam őket. Testvérek, az Úr közel van. Nincsen már sok időnk hátra. Nincs lehetőségünk, nincs luxusunk arra, hogy egymással vagy egymás dolgaival foglalkozzunk. Keressük az Atya Isten akaratát. És hiszem, hogy ez okoz megtéréseket, hiszem, hogy ez okoz megújulásokat és az egységben való erősödést valamennyiünk szívében. Szeretném ezt én kezdeni, ezt én folytatni, és ezt én megtartani, és erre hívlak téged is, mindenkit egyen-egyenként. Amen.